szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Köszöntöm a stúdióban Gulyás Emesét, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát. Szervusz!
Szervusz!
És hát azért gyűltünk itt most össze, hogy egy picit megnézzük itt az alapfogalmakat, mert hát nyilván, hogyha az ember szeretne környezetbarátan élni, akkor nem árt tudnia, vagy tisztában lennie a követelményekkel, amit felé vele szemben támasztanak a szakemberek. Utána néztem, hogy ahhoz, hogy elérjük azt, hogy másfél fokban maximalizáljuk az átlagfőmérséklet emelkedését, kiszámolták a kutatók, hogy fejenként mekkora karbonkibocsátást engedhetünk meg magunknak 2030-ig, 2,5 × 3,2 tonnát. Hát ez itt tök jó, nem? Szóval
ezt így próbáljuk. Igen, ez elég absztrakt.
Elég absztrakt.
Hogy mit jelent?
Nem csak az, hogy mit jelent, hanem hogy hány milliárd ember ér a Földön. Most akkor mindenkit szépen nyomon követünk, hogy mennyi, mekkora lesz a karbonlábnyom kibocsátása, szóval, hogy annyira bonyolultnak tűnnek ezek a dolgok, hogy megvalósítsuk őket, hogy tényleg elérjünk velük célt. De hát akkor kezdjük itt, hogy mi ez a karbonlábnyom? Az letakarja akár a vízlábnyomomat, meg az ökolábnyomomat, vagy az ökolábnyomom takarja le az előbbi kettőt? Hogy van ez?
Igen, ez egy kicsit bonyolult így. Tehát, hogy kezdjük az elején, tehát, hogy ugye az alapvető probléma az az, hogy az emberiségnek úgy globálisan a jelenlegi életmódja az nem fenntartható. Túlságosan gyors tempóban éljük fel a természeti erőforrásokat, és ezen belül, tehát az általános környezeti problémán belül, ugye most a legfajsúlyosabb kérdés az a klímaváltozásnak a kérdése, ami egészen a közelmúltig úgy tűnt, hogy akár még hát helyre billenthető, de most a legutóbbi klímajelentésnek gyakorlatilag az volt a konklúziója, hogy ez így elveszett. De hogy ugye különböző környezeti ügyek vannak, és javítani kellene az életmódunkon is, illetve kisebb környezeti hatáson élni, és erre különböző mutatókat dolgoztak ki a kutatók. Ezek a mutatók arra jók, ezt úgy lehet elképzelni, mintha valaki fogyókúrázik, és akkor van egy mérlege, hogy azon tudja megnézni, hogy merre felé halad, hogy most a céljai felé halad, vagy pont az ellenkező irányba, és ezek a fajta komplexebb környezeti mutatók ebben segítenek. Legkorábban talán az ökológiai lábnyomnak a mutatója volt, ez azt jelenti, egy fogyasztóra, ugye tudatos vásárlóra levetítve, hogyha ebből a szempontból fogalmazunk, hogy az életmódunknak a fenntartása az mennyi természeti erőforrást, földterületet igényel, direkt és indirekt módon, tehát az, amit elfogyasztunk, annak az előállításához mennyi minden kell, ahhoz mekkora földterület kell, illetve amikor van egy kibocsátási oldalunk is, hogy a környezeti hatásunknak a felszívása, mondjuk így, ahhoz mennyi földterület szükséges. Ugye ehhez képest a vízlábnyom az egy részlettel foglalkozik, egészen konkrétan a vízzel. Itt is nagyon hasonló a logika, hogy ahhoz az életmódunkhoz mennyi víz szükséges, és itt is vannak direkt és indirekt dolgok, tehát mondjuk a háztartásban mennyi vizet használnak, az ugye ez egy közvetlen felhasználási mód, de a vízlábnyom számításoknak a nagy újdonsága az volt például, hogy kimutatták, hogy mondjuk 1 kiló marhahúsnak az előállításához 15 ezer liter víz szükséges, átlagosan, aha, mert itt is mindig hozzá kell tenni, hogy különböző állattartási módok vannak, amiknek azért eltérő az ökológiai és a vízlábnyoma, és ez egy meglepő dolog volt, mert senki nem képzel egy kiló hús mögé egy ekkora víztömeget, vagy akár mondjuk egy csésze kávé mögé. Tehát a vízlábnyomnak a fogalma az kifejezetten a vízre koncentrál, és a karbonlábnyom az pedig hát a széndioxid kibocsátásra, és amikor a fogyasztásról beszélünk, tehát a háztartási fogyasztásról, akkor nem csak a háztartásnak a széndioxid kibocsátását veszi figyelembe, tehát az, hogyha mondjuk fosszilis energiával fűtök, hogy abból mennyi széndioxid kibocsátás keletkezik, hanem mindazoknak a javaknak az előállításához mennyi széndioxid kibocsátás szükségeltetett, ami az én életmódom fenntartásához szükséges.
De hát ez valahol lekövethető egyáltalán egyéni szintre, hogy akkor kinek mennyi? Tehát annyi összetevős ez az egyenlet, hogy akkor mégis ez, hogy lehet kiszámolni, vagy meghatározni?
Ez nyilván nagyon bonyolult. Tehát a különböző lábnyomoknak, az ökolábnyomnak, karbolábnyomnak, vízlábnyomnak a számítása az egy nagyon összetett feladat. Végső soron nyilván nagyon pontos becslésekről van szó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk előveszünk egy statisztikai évkönyvet Magyarországról, ott is szerepelnek azok a mutatók, hogy mennyit fogyaszt egy ember, tehát mondjuk mennyi az átlagos húsfogyasztása egy magyar embernek, mennyi a vízfogyasztása, akkor ehhez hozzá lehet azt számolni, hogy Magyarországnak milyen az élelmiszer mérlege, tehát hogy például az a húsmennyiség, vagy akár zöldségmennyiség, amit elfogyasztanak, az tipikusan honnan érkezik az országba, vagy esetleg helyben megtermelik. Hogyha helyben megtermelik, akkor milyen termelési módok vannak, vagy mondjuk például egy tipikus magyar, vagy egy japán, az mivel fűti a háztartását, vagy mivel megy a légkondia. Tehát azért ezeket a hagyományos statisztikai fogyasztásfelmérési és környezeti statisztikai mutatókat összekombinálva ki lehet számolni, de itt nyilván nem arról van szó, hogy az én gulyásemese életmódomat fölmérik, és abból következtetnek vissza, hanem az átlagokból kiindulva lehet számolni.
De hogyha mégis akkor gulyásemese az életében ezeket csökkenteni akarja, akkor mit tud megtenni azért?
Az életmódunknak körülbelül 4 területe van, vagy 4 nagyobb területe van, ami hat a környezet állapotára, és egyébként például a széndioxid kibocsátásban is ezeknek van a legnagyobb szerepe. Ez a lakhatással összefüggő kérdések, milyen nagy lakótérben lakom, házban lakom, vagy lakásban, milyen energiarendszerre épül ez, milyen megújuló energiák vannak benne, vagy fosszilis energiahordozóra épül, milyen hatékony maga a rendszer, az energiafelhasználási rendszer, tehát a ház, vagy a lakhatással összefüggő kérdések. A másik nagy témakör, vagy témakörök, az az utazással összefüggő kérdések, hogy milyen messzire utazom nap mint nap, tehát például munkámba, milyen eszközzel megyek, egyéni közlekedéssel vagy tömegközlekedéssel, hogyha egyéni, akkor az motorizált vagy nem motorizált, ha motorizált, mi hajtja azt a motort, benzin vagy elektromos áram, ami netenten még megújuló energiából is jön. Ehhez hasonló terület az utazások, a nyaralások. Itt ugye mindig a mérték és a minőség az, ami latba esik, hogy milyen gyakran megyek, milyen távolra megyek, milyen eszközzel megyek nyaralni, és ha már ott vagyok, akkor egyébként ökoturizmusban veszek részt, vagy nem, de mondjuk ez a kisebb része, itt főleg a közlekedési mód az, aminek a legnagyobb lábnyoma van. Tehát a nyaralás a harmadik legnagyobb egység, és végül, de nem utolsó sorban az étkezés. Az étkezésnél pedig a legfontosabb környezeti kérdések az, hogy nyilván mit eszem, és ugye ez alapvetően növényi alapú táplálkozás, vagy hús alapú, illetve hogy mennyi hús és állati eredetű termék van benne, tehát egyébként ide esik a sajtok is, és a többi.
Ó, mondjuk az elszomorítani.
Igen. Igen, tehát hogy akik környezetőkból vegetáriánusok, a legjobb nyilván az lenne, hogyha sajtot sem ennének, vagy ennék. Tehát az állati eredetű élelmiszerek, és a másik legjelentősebb tétel az az élelmiszer hulladéknak a kérdése, és egyébként minden egyéb az ezután jön, tehát hogy milyen messziről jön, miben van csomagolva, stb. Stb. És ezek azért is nagyon fontosak, hogy mit tehet az ember. Ja, illetve még egy kanyar az elejére, tehát ugye mondtam, hogy egyrészt a mennyiség az, ami mindig latba esik, hogy mekkora a házam, milyen messzire utazom, és a másik a minőség, hogy ez mennyire egy zöld minőség. De az utóbbi 20 évnek a kutatásai, illetve a különböző környezeti indikátoroknak az alakulása azért rámutatott arra, hogy egyrészt azt láttuk, hogy a zöld piac az egy robbanáson ment keresztül, tehát soha nem látott mértékben nőtt a bioélelmiszereknek a forgalma, amelyik ugye sokkal környezetkímélőbb módon működik, a különböző társadalmi, etikus termékeknek a forgalma, napelem, megújuló energiák, zöld autó, tehát mert tényleg minden van, ami a zöld életmódhoz kell, de sajnos ez globális szinten nem hoz változást, tehát nem hoz akkora változást, mint amit szeretnénk látni, hogyha például a klímaváltozás megelőzéséről vagy enyhítéséről van szó. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy van egy folyamatos népesség növekedés, tehát egyszerűen egyre többen élünk a bolygón, és hogyha mindenki annyira nagyon zöld és fenntartható életmódot élne, mint mondjuk egy svéd, akkor sem lenne elég. Tehát, hogy nem jön ki. A másik, amit megfigyeltek, hogy van egy ilyen visszacsapó hatás, hogy hiába energia és környezet hatékonyabbak az eszközeink, a tárgyaink, ez nem csökkenti mondjuk például az energiafelhasználást, mert egészen egyszerűen, hogyha mondjuk beszerelünk egy még hatékonyabb lámpát, akkor többet fogjuk égetni, mert ilyen az emberi természet, vagy hogyha még hatékonyabb az autónk, még távolabbra lehet egy töltéssel elmenni az elektromos autóval, akkor még távolabbra menjünk, vagy azt mondjuk, hogy ja, hát végül is ez árammal megy, akkor lehet még egy autó a háztartásban. Tehát, hogy van egy ilyen visszacsapó vagy visszaütő hatás, hogy megnyugtatjuk magunkat a zöld megoldásokkal, a hatékony megoldásokkal, és többet fogyasztunk. Tehát akkor még mindig probléma van. És ezért a legutóbbi kutatások már azt mondják, hogy tulajdonképpen elkerülhetetlen a fogyasztásnak a csökkentése. Tehát az, hogy kisebb házban lakjunk, vagy kisebb lakásban lakjunk, az, hogy alapvetően tömegközlekedéssel járunk, az, hogy közelebb lakjunk a munkahelyünkhöz, és akkor itt például bejön az, vagy itt is bejön az, hogy nyilván vannak egyéni döntések, de vannak olyan infrastruktúrális helyzetek, amik meg nem az egyénen múlnak, mert például az, hogy egy város szerkezet hogy néz ki, hogy az mennyire centralizált, tehát ha az összes értelmes munkahely a belvárosban van, akkor az nem megvalósítható, hogy mindenki közel lakik a munkahelyéhez, hogyha egy decentralizáltabb városban lakunk, az sokkal inkább működik, hogy közelítjük a munkahelyeket. Tehát szóba jön ez is, de hogy mindenképpen a csökkentésről van szó, húsfogyasztás csökkentése, az élelmiszerfogyasztásnak a csökkentése, ez elengedhetetlenné vált.
Rosszul hangzik így emberként, mivel hogy tudjuk, hogy a csökkentés aznek a csökkentés felé való szemléletformálás az talán még nehezebb lesz, mint átformálni arra, hogy zölden csináljunk valamit. Tehát az, hogy én engedjek a jólétemből, hát így nem köszönöm, vagy megmondják, hogy mit tegyek, nem köszönöm, hogy nekem jó így. Tehát drasztikusabb a helyzetünk, hogy ezen múlik a csökkentésen.
Igen, tehát ugye a legutóbbi klímajelentésekből, illetve van egy tanulmány, aminek az a címe, hogy másfél fokos életmód, amit én nagyon szeretek, mert az egyszerűen egy ilyen prioritási sorrendet állított föl, hogy egyébként ők azt számolták ki, hogy a fejlett országokban, tehát itt ugye egyáltalán nem mindegy, hogy akár egy magyar emberről beszélünk, vagy egy kambodzsairól, tehát nem ugyanolyan mértékben kell változtatnunk. Tehát ugye a fejlett országokban ahhoz, hogy a klímacélokat elérjük, 70%-kal kell csökkenteni például az élelmiszerrel kapcsolatos széndioxid kibocsátást 2030-ig, és most már 21 van. Tehát, hogy ez egy elég drasztikus csökkentés, amit már nem lehet hatékonyság növekedéssel elérni. Itt egészen egyszerűen muszáj csökkenteni a fogyasztást, és ebben egyébként igazad van, hogy ez elég rossz hír. Tehát, hogy senki nem szereti a jólétét alább hagyni, és egyébként ez meg a saját felméréseinkből is kijött, ezek most már több mint 10 évesek, de nem hiszem, hogy azóta nagyot változott a helyzet, hogy amikor zöld, meg fenntartható életmódról beszélünk, akkor elsősorban azokra a megoldásokra nyitottak az emberek, ami a zöld, de igazából nem kell lemondani semmiről. Tehát inkább veszek minősített ökotermékeket, mint hogy kevesebb szert használjak. Uh-huh. Ez az általános hozzáállás, de hát ezt muszáj lesz megváltoztatni, és például egy ilyen évet végignézve, amikor egészen látványos hatásai már látszódnak a klímaváltozásnak, mondjuk például a rettentő mennyiségi erdőtűz világszerte, akkor szerintem azért azon el lehet gondolkozni, hogy végül is mi a fájdalmasabb az, uh-huh. hogyha lemondok a húsról, és még az is lehet, hogy nem teljesen kell lemondani, hanem mondjuk a felére csökkentem, vagy az, hogyha ha ez a környezeti állapot állandósul.
Hát igen, itt mindenkinek mérlegre kell tenni ezt a két dolgot. Minden esetre, hogy azért ne hagyjuk teljesen majd segítség nélkül az embereket, a mostani beszélgetésünk után megpróbálunk tippeket adni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet csökkenteni a saját karbonlábnyomunkat talán, mert hogyha a háztartásról beszélünk, akkor az már karbonlábnyom, ugye?
Hát attól függ, hogy mit csinálunk. Tehát, hogyha például télen azt mondjuk, hogy 19 fokra tekerjük a hőmérsékletet, és inkább fölveszünk egy plusz pulcsit, akkor biztos, hogy a karbonlábnyomunkat csökkentjük, igen.
Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Én pedig köszönöm szépen Gulyás Emesének, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának a beszélgetést.
Köszönöm.
Lehet, hogy nagyon általánosítok, és magamból indulok ki, de amikor megkapom a közüzemi számlákat, akkor igazából ilyen automata módban csak fizetem be, és nem igazán megyek utána annak, hogy ebben most mi volt benne, meg mi nem. Jó, persze azt láttam, hogy télen sokkal magasabb a fűtésszámla, mint egyéb időszakokban, de hogy igazából nem tudom, hogyha még spórolnom kéne, akkor ezt mivel tudnám megtenni. Mert hogy az ember tisztában van alap dolgokkal, mint például, hogy nem égeti a villanyt feleslegesen, vagy nem folyatja a vizet, vagy jobban felöltözik télen, és alacsonyabbra veszi, vagy hagyja a fűtést, de hogy azért nyilván ennél még lehetne tenni dolgokat, hogy ne pazaroljuk az energiát feleslegesen a lakásunkban. És hát erről kérdezem Csontos Csabát, az Energia Klub szakértőjét, hogy ez vajon általánosítása, vagy tényleg nem igazán vagyunk tisztában azzal, hogy amikor kapunk az aktuális elszámoláskor számlát, akkor az hogy jött ki az összeg? Hogyan látja ezt a kérdést?
Igen, ez egy nagyon jellemző probléma, én is köszöntöm a hallgatókat. És nagyon sokan automatikusan befizetik azt a csekket, amit kapnak, vagy interneten, vagy ugye még a megszokottság a csekkes formában. Nem is nagyon nézzünk utána, hogy mit fizettünk be. A jellemző az, hogy általányos fizetési módot választanak az emberek, ugye egyrészt kényelmi funkciót is betölt, valaki automatikusan utalja el a pénzeket, vagy gyakorlatilag nem is találkozik azzal a számmal, amit befizet, valaki azért választja ezt a formát, mert így jobban tudja a költségvetését stabilizálni, és azt a téli megnövekedett fűtésszámlát például a pár 10 000 forinttal magasabb összeget már nem tudná kigazdálkodni. Viszont nagyon fontos az, hogy van lehetőségünk arra, hogy mi azért nyomon kövessük ezeket az összegeket, hiszen jó esetben a villanyóra, a gázóra elérhető és leolvasható általunk is, nem csak a szolgáltató által, illetve van olyan fizetési mód is, ami diktálásra épül, így havonta magunk láthatjuk meg, hogy mennyit fogyasztottunk, és nem csak a forint összegekkel fogunk találkozni, hanem szembe tűnnek majd a mértékegységek is, illetve az, hogy valóban a mi éles stílusunkkal hogyan hatunk az energiafelhasználásunkra. Ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy például a karácsonyi időszakban a sütésfőzéssel már egy picit emelkedik a villanyszámla, vagy a díszkivilágítással. Ezt havonta diktáljuk, vagy ha nem diktáljuk, az általányt választjuk, de havonta egy füzetbe, egy Excel táblába vezetjük, akkor láthatjuk egy éven belül is, hogy melyek voltak azok a hónapok, amikor az átlagnál többet fogyasztottunk, és valószínűleg arra is rájövünk, ha a saját magunkat és az éles stílusunkat vizsgáljuk, hogy mi okozta ezt a különbséget, valamint a az időjárás változás is például kitűnően nyomon követhető ilyen módon. Szóval ezt mindenkinek tudnám javasolni, hogy bármennyire is kényelmes az utalást választani, vagy a csekket befizetni, egy ilyen alapvető tudatosságot próbáljunk követni, és ezeket a számlákat ne csak gyűjtsük, hanem egy rendezett formába elemezzük, és gyakorlatilag, ha már tudjuk, hogy hogyan szoktunk fogyasztani, látjuk ezt a mintázatot, akkor onnan már sokkal könnyebb elindulni, hogy vajon mi is fogyasztja el ezt az energiát a háztartásban, mik azok a fogyasztók, amik valóban felelősek azért, hogy mondjuk megemelkedik a számla, vagy mind tudunk esetleg változtatni, hogyha van egy kis megtakarításunk, mibe forgassuk bele ezt a pénzt, milyen eszközt vegyünk, hogy hosszú távon is jobban járjunk.
Ez pont az Energia Klub szedte össze, hogy egy háztartásnak az energiaköltsége az hogyan oszlik meg, és hogy ennek hát bőven a fele, 60-70% a fűtés, 10-15% a melegvíz, 8-12% a hűtés, 10%-os az elektromos berendezések, és csak 2% a világítás, ami ebből összejön. És hát pont a legnagyobbra, a fűtésre igazából nem igazán tudunk mit csinálni, vagy ezzel nem. Tehát, hogy ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, mondhatja erre az egyszerű fogyasztó, hogyha hideg van, akkor nyilván felkapcsolom a fűtést, és nem 1000 fokra, de hogy azért, hogy ne fagyjak meg, de hát magas lesz a számla, hát továbbra is ez lesz a legmagasabb kiadásom, hogy nem tudom, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni a fűtésszámlánkkal.
Ez valóban így van, hogy ez a láthatatlan fogyasztás a fűtés, hiszen gyakorlatilag az, hogy kényelmes melegben vagyunk a szobában, az szinte fel se tűnik, az annyira természetes sokaknak, persze sokaknak pedig nem,
persze.
És ők azok, akik küzdenek minden nap azért, hogy megfelelő tüzelőanyag kerüljön például a kályhába, de ez egy nagyon nehezen számszerűsíthető tétel a fűtés, és valóban a legnagyobb tétel, ami az energialábnyomunkat illeti, és a környezeti hatását illeti, a fűtéssel kell leginkább foglalkozni. Gyakorlatilag nagyon kiszolgáltatott mindenki olyan értelemben, hogy az épület alapvetően meghatározza az épület energiahatékonysági mutatói, a nyílászárók, a falak, a szigetelés, gyakorlatilag egy kényszerpályára készteti az embert ilyen szempontból. Aki szerencsés, az már egy nagyon jó korszerű házban lakhat, de Magyarországon az épületállomány nagyon elavult, és rendkívül rossz hatékonysággal használja fel a hőenergiát. Ez gyakorlatilag több millió háztartást érintő probléma. És valóban úgy érezhetjük, hogy hát ezen nem lehet változtatni. Azért annyival árnyalnám a képet, hogy nyilván, hogyha az anyagi oldalát nézzük, és valakinek nincsen megfelelő mennyiségű pénze ahhoz, hogy az egész házát egy leszigetelje, nyilázárokat kicserélje, egy teljes körű felújítást végezzen, azért még a házi praktikák vannak arra, hogy szinten tartsuk, illetve kordába tartsuk a fűtési költségeket. Ugye nagyon fontos és elsődleges szempont, hogy a fűtési berendezéseket karban kell tartani. Ez is kerülhet pénzbe, de olyan karbantartásra is lehet gondolni, hogy akár a radiátorokat minden fűtési szezon előtt pormentesíteni kell, belül is hihetetlen mennyiségű por rakódik le, ez a személyes példám is tavalyi évből, el se hittem, hogy mi jött ki a radiátorból, és nyilván ez a porréteg is gátolja azt, hogy a hőáram megfelelően felfűtse a lakást. Valami nagyon sokan bútorokat, vastag függönyöket tesznek a radiátorok elé, vagy a fűtőtestek közelébe. Ezek mind-mind olyan elemek, amit talán tudunk változtatni, és már nagyban megkönnyítik, illetve javítják az otthonunk felfűtését. Vannak radikálisabb elképzelések is, például vannak olyan háztartások, ismerek ilyet a személyes ismerősöm körébe is, akik vastag zokni szabályt vezettek be, ugye ez a bárangozóban volt erről szó, hogy jobban felöltözünk, de ez sokaknál nem evidens, hiszen ha van termosztát, vagy éppen ott van a fa a kezünkben, akkor dobjunk még egy kicsit a tűzre, az sokkal könnyebben érvényesül, mint hogy tényleg akkor most nagyon hideg van érzetre, húzunk fel egy vastagabb zoknit, vegyünk fel tényleg pulóvert, öltözzünk fel rétegesen, akár otthon is, hiszen tél van, nem feltétlen kell rövid nadrágba és pólóba sétálni otthon, bár nyilván kényelmesebb viselet. Szóval ezek olyan apróságok, amikkel nagymértékben lehet azért az energia számlákon spórolni, és azt fontos tudni, hogy egy Celsius fokkal alacsonyabb hőmérséklet az átlagosan a 6%-os energia megtakarítást rejt magában. Mm-hmm. Ugye ez egy nagyon kényes pont, hiszen nagyon változik az, hogy kinek milyen a hőkomfortja, ugye egészségi állapottól, kortól, nemtől is függ, hogy ki milyen hőmérsékleten szeret akár napközben, akár éjszaka a szobában tartózkodni, és hát ugye ez családi konfliktus is lehet, hogy a férj és a feleség például hogyan képzeli el, hány fokra állítsák be a termosztátot, de gyakorlatilag az említett példákkal, ezekkel a kis házi praktikákkal, akár húzatfogókkal elég sokat lehet megtakarítani ahhoz, hogy azért látható eredményt érjünk el a fűtésben is.
Meg hát ez igazából, ahogy mondta is, nagyjából mentalitás kérdés, hogy felveszem-e azt a vastag zoknit. Elsősorban ezt agyilag kell átkapcsolnom, hogy mi az, amit én a komfortos életről gondolok, viszont hát itt vannak olyan dolgok, amik igazából csak praktika kérdése. Például az, hogy a világításomon hogy próbálok spórolni, hogy mondjuk a hagyományos izzóimat lecserélem akár LED-re. Nem tudom, hogy ez mennyire nagyon jó megoldás, de hogy ezt szokták mostanában ajánlani, vagy hogy mondjuk kevesebb fokon mosom ki a ruháimat. Szóval, hogy vannak gyakorlati része is ennek, gondolom, amivel lehet a kiadásaimon spórolni.
Igen, egy nagyon fontos szempont ez, és a legkézenfekvőbb, hogy a világítást átcseréljük tényleg a hagyományos izzókat a ledes fény forrásokra. Nagyon látványos lesz az eredmény, hiszen mondjuk egy 100 wattos izzót azt most már egy ilyen 15-18 wattos LED fényforrással tudjuk helyettesíteni. Számottevő energia megtakarítást is el lehet érni, de nagyon fontos elválasztani, hogy mi a takarékos és mi a hatékony. Ugye, ha kicseréljük a lámpákat a leghatékonyabbakra, akkor ez egy energiahatékonysági beruházás lesz. Sajnos a közbeszédben nagyon rossz módon elterjedt, hogy energiatakarékos eszközöket vásárolunk. De gyakorlatilag, ha megnézzük, ezek az eszközök nem takarékoskodnak az energiával, hiszen egy hagyományos izzó a villamos energiát 99%-ban hővé alakította át, 1%-ban kaptunk fényt, amit szerettünk volna. Egy ledes fényforrásnál sokkal jobb ez az arány, hatékonyabban tudja átalakítani a villamos energiát, de még mindig 70%-ban hőt termel egy ledes lámpa is, és csak 30%-ban fény. Szóval, hogyha ezt nézzük meg, akkor látható, hogy gyakorlatilag bár hatékonyabb lett az eszköz, takarékosabb biztos nem lett. Ez a takarékosság mindig a fogyasztón, a felhasználó múlik, hogy egy adott háztartási berendezés legyen, ez akár tényleg a lámpa, a hűtőszekrény, porszívó igazából az autó, a mobiltelefonunk, bármilyen eszköz, ami energiát igényel, és sajnos mindegyik majdnem energiát igényel, most már olyanokat is elektromos gépeket cserélünk, ami eddig manuális volt, hogy csak az számít, hogy mi hogy használjuk föl. Hiába a legmodernebb termékek, hogyha mi például felkapcsolva hagyjuk a villanyt, vagy rosszul tervezzük meg, és sokkal több ledes lámpát teszünk be, mint amennyi fényre szüksége van az adott szobának, azok hosszú távon ezt az energia hatékonysági potenciált rontják, és gyakorlatilag nem fogunk megtakarítani annyi energiát, mint amennyit várnánk, és a hiba nem a gépekben lesz, hanem a hiba az emberben lesz, aki továbbra is például melegen rakja be a hűtőbe az ételeket, nem várja meg, amíg kihűl, vagy a tűzhely főzőlap mellé rakja a hűtőt, és hát ugye, amikor 200 fok van a sütőben, és mínusz 15 a mélyhűtőben egymás melletti vannak, akkor bizonyosan nem lesz olyan hatékony a hűtő működése, mint az a hűtője, aki mondjuk egy hűvösebb pontján van az adott konyhának, vagy a szobának. Szóval ezt kell igazából szemléletformálással az emberek tudatába beépíteni, hogy bármit vásárolunk, gyakorlatilag ezek nem takarékosak, hanem hatékonyabbak lehetnek, és Az, hogy ki tudjuk-e hozni belőlük az adott potenciált, az meg rajtunk múlik, hogy valóban takarékosan, illetve tudatosan használjuk fel ezeket az eszközöket, gépeket.
Hát igen, biztos egy hamis biztonságérzetet adnak ezek a dolgok, hogy például, nem tudom, az energia takarékos gépeket reklámozzák, és hogy azt vegyük meg, és akkor nyilván megint ugyanott vagyunk, hogy de igazából tök jó, hogy ő az lenne, de hogy mi nem tudjuk rendesen használni. Viszont egy picit visszatérve erre a manuális versus elektromos, hogy lassan mindent lecserélünk, hogy de erre egy hagyományos példa az, hogy a mosogatógép kontra a kézi mosogatás, mindenki, vagy hát nagyon sokan azt mondják, hogy mindenféleképpen a mosogatógép éri meg jobban, de ebben is vajon bele lehet esni, hogy túl sokat használom és átlendülök a ló túloldalára?
Biztosan igen, a kényelem az nagy úr, az mindig egy picit átbillenti a mérleg nyelvét, és valóban hiába van egy jó gép, és mondjuk sok vizet tudunk megsporolni, ha fölöslegesen sokszor használjuk, vagy például nem megfelelően megtöltve üzemelnek ezek a gépek, akkor kvázi üres járatokkal lehet, hogy sokkal több villamos energiát használnak el, mint amennyit kellene. Ezekre szoktuk azt mondani, hogy nagyon fontos, hogy már az oktatásban, igazából gyermekkortól kezdve, de ez egy élethosszig tartó folyamat, megjelenjen a tudatosságra nevelés, illetve az, hogy ezeket a gépeket hogyan is kell használni, ezt nem tényleg nem elég megvenni, hanem ezekre bizony kampányokat, országos kampányokat kellene felépíteni. Minden, én magam részéről minden óriás plakától szívesen vennék valami környezet, illetve energia tudatossággal kapcsolatos üzenetet, mert úgy érzem, hogy ezek nagyon hiányoznak a magyar társadalomból, és nagyon sokszor beleesünk az úgynevezett Jevons paradoxonba. Ugye ez azt jelenti, hogy hiába lesz valami hatékonyabb, hiába veszünk hatékonyabb eszközöket, végeredményben kiderülhet, hogy a rossz helytelen felhasználás miatt mégiscsak több energiát használunk el, mint előtte. Ugye ezt annó még az ipari forradalomban fedezték föl, hogy hiába lettek jobbak a kohók, és hatékonyabban égették el a szenet, egyre több szenet használtak föl, egyre nagyobbak lettek az igényeink. Hogyha veszünk egy kevesebbet fogyasztó autót, és eddig mondjuk a 7 napból 5-ször biciklivel mentünk, és csak akkor használtuk az autót, ami 10 litert fogyasztott, ha nagy bevásárlásra mentünk, vagy vidékre, de veszünk egy olyan autót, ami mondjuk csak 5 litert fogyaszt, akkor az a téves képzetünk támadhat, hogy hát ez egy nagyon keveset fogyasztó autó, hát ezzel nyugodtan mehetünk, és lehet, hogy a 7 napból most már 5 napot autóval fogunk menni, és csak 2 biciklivel, és kijön az év végén, hogy gyakorlatilag ugyanazt a mennyiségű üzemanyagot elhasználtuk, mint előtte,
igen.
Vagy még esetleg rosszabb is lehet ez az arány. Szóval erre nagyon fontos, hogy tudatosan kell figyelni, hogy amit veszünk, hogy használjuk föl.
Hát meg ugye figyeljünk oda arra, hogyha mondjuk csöpög a csap, folyik a WC, javítsam meg, mert gyakran elmegyünk az ilyen kis felújítások vagy szerelések mellett, hogy jó, majd jövő hónapban megcsinálom, aztán közben folyamatosan pazaroltam a vizet adott esetben.
Igen, a karbantartás, azt ugye a fűtésnél már említettük, de ez rendkívül fontos, hogy minden eszköz, minden gép csak úgy fog működni, hogyha rendszeresen karban van tartva, ugye a fűtésnél beszéltünk, még központi fűtésnél a légtelenítésről, vagy akár a kéményseprésnél. Kéményseprésről ugye főleg a fával tüzelőknél nagyon fontos ez, és hát arról nagyon kevés szó esik, hogy nagyon sokan fával, több mint 1 millió háztartás még fával fűt Magyarországon, vagy esetleg lignittel, vagy egyéb szilárd tüzelőanyagokkal, netán hulladékkal. Sajnos ez az energiaszegénység egyik elég kézzelfogható következménye, ami utána elég súlyos légszennyezettséget okoz a téli fél évben. Szóval ezt is nagyon fontos látni, hogy például a száraz fával tüzeléssel fele annyi fával lehet ugyanazt a hőmérsékletet elérni, és erre a feltételeket meg kell teremteni, például a fát ki kell tudni szárítani, annak megfelelő tárolót kell építeni. Ezek mind-mind nehézség, beütköznek, főleg azokban a háztartásokban, ahol gyakorlatilag minden hónapban félre kell tenni, hogy a következő évi tüzelőanyagot meg tudjuk venni, és ugyanígy van a karbantartások elmaradása is azért jellemző probléma, mert erre az ember nem szívesen ad ki pénzt, mert nem látja közvetlenül az eredményét, de hogyha havonta figyeljük az energiafogyasztásunkat, akkor bizony meg fog látszódni az is, hogyha például a fűtési rendszer karbantartása után két év a hasonló hőmérsékletű ki fog jönni, hogy mennyit sikerült ezzel megtakarítani, illetve ha veszünk egy új háztartási nagygépet, ami valóban kevesebb energiát fogyaszt, mint az előző, az is meg fog látszódni a villanyszámlán. Szóval ez az a tudatosság, hogy az energiafogyasztásunkat nyomon kövessük, és utána ellenőrizzük, ez egy nagyon jó irány arra, hogy valóban háztartási szinten mind a villanyszámlában, mind a fűtésben, legyen az gáz vagy tűzifa, megtakarítást érjünk el.
Nagyon szépen köszönöm Csontos Csabának, az Energia Klub szakértőjének a hasznos információkat és a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.